Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg, testvérek, Istenünk igéjét, amint megírva található a Galáciabeli gyülekezetekhez írott levél 6. fejezetének az első 10 versében. Tehát a Galata levél 6. részének az első 10 versét olvasom. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jól lehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval, mert mindenki a maga terhét hordozza. Akit pedig az igére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. Ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a maga testének vet, az a testből arat majd pusztulást, aki pedig a Szentléleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Isten szent lelke, áldja meg ezeket a gyönyörű szavakat, jöjjetek, hívjuk az Urat segítségül imádságban. Mindenható Istenünk, örökkévaló Úrunk, hálás szívvel gondolunk vissza az elmúlt hétre, amelyen megerősítettél és megőriztél bennünket. Hálásak vagyunk azért, hogyha valami nehézség jött is ránk, akkor is számíthattunk a te kegyelmedre. Velünk voltál, őriztél, segítettél a boldogulásban. Vigasztalunk voltál szomorúságban, társunk a magányban. Hálásak vagyunk azért, hogy a te szereteted tényleg ilyen hétköznapi módokon is megnyilvánul. Hogy te nem csak az örök élet távoli ígéretével közelítesz hozzánk, hanem már most is minden próbában és örömben mellettünk akarsz állni. Jó Atyánk, köszönjük neked, hogy az igék az elmúlt hetekben erre figyelmeztettek, és köszönjük a mait is, amikor pedig arra figyelmeztetsz majd, hogy a közelebbi és a távolabbi családunkban hogyan legyünk jelen mi keresztjén emberek. Könyörögve kérünk ad, hogy jól értsük a te szavaidat, hiszen nem azért adsz egymásnak bennünket ebben a földi életben, hogy akadályozzuk egymást, nem is azért, hogy csak egymásért éljünk, hiszen a keresztjén ember érted él, és ilyenként igyekszik a családját is nagyon szeretni. Könyörögve kérünk ad, hogy lehessünk valódi támaszai egymásnak, hogy tudjuk tényleg itt a gyülekezetben és a családunkban is egymás terheit alázattal engedelmesen hordozni. Kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy sokszor még a saját terheinket is legszívesebben ledobnánk. Kérünk, add, hogy tudjunk reménykedni benne, hogy amit te ránk engedsz, abból te jót tudsz kihozni. Nem jó az a dolog akár, de a te kezedben mégis áldássá lehet a hívő emberek számára. Kérünk, bocsáss meg hát, hogyha reménytelen voltunk, bocsáss meg nekünk azt, hogyha nem tudtunk rád igaz hittel nézni. Kérünk, add az ige világosságát, hogy jobban tudjunk benned reménykedni, és hogy egyre inkább a tieidként viselkedjünk a családunkban, és itt a gyülekezetben is. Ámen. Énekelt imádsága 164. ének, 164. énekünknek az első verse, ez alatt a gyerekek gyermekisten tiszteletre mennek. 164. énekünk első versét énekeljük.
Thank you.
azok az igék, amelyel Urunk a szívünket keresi ebben az ünnepi órában, megírva találhatók a Bibliaolvasó kalauz szerinti új szövetségi szakaszokban, amelyik itt a hétvégére vannak ajánlva. Két olyan részt olvasok, amelyek az Úr Jézus családjával kapcsolatos viszonyáról szólnak hozzánk. Mind a kettő a Márk evangélium a harmadik fejezetében van megírva, az egyik a 20. és a 21. versben, a másik a 31-től a 35. versig terjedő szakaszban. Tehát Márk evangélium a harmadik részének 20., 21., valamint a 31-től a 35. versig terjedő szakaszából így szól hozzánk Istenünk igéje. Aztán az Úr Jézus hazament, és ismét összegyűlt a sokaság. Úgy, hogy ők még enni sem tudtak emiatt. Amikor ezt meghallották a rokonai, oda mentek, hogy megfogják őt, mivel azt mondták, megzavarodott. Későbbi alkalommal megérkeztek anyja és testvérei. Kint megállva beküldtek hozzá, és hivatták őt. Sok ember ült körülötte, és azok szóltak neki. Íme anyád és a testvéreid odakint keresnek téged. De ő így válaszolt nekik. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? És végignézve a körülötte ülőkön így szól. Íme az én anyám és az én testvéreim. Mert aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem és az én anyám. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, ennek a másodjára felolvasott két történetnek az idején úgy tudjuk meg Márktól, hogy az Úr Jézus otthon tartózkodott. Ez az evangélista szó használatában minden valószínűség szerint Péter apostolnak a kapernaumi házát, lakását jelenti. Ennek az érkezésnek a hírére nagy tömeg verődött össze, úgyhogy az Úr Jézus és a tanítványai még enni se tudtak, olyan sokan ostromolták őket nyilván elsősorban az Úr Jézust a kérdéseikkel, a nyomorúságaikkal, vagy kértek segítséget tőle. Ennek a kapernaumi tartózkodásnak a híre a nagyon közeli Názáretbe is eljutott. Úgyhogy megjelentek a rokonok, az Úr Jézus édesanyja és testvérei. Szerették volna őt Názáretbe magukkal vinni, egy kicsit eldugni a világ elől, mert úgy gondolták, hogy megzavarodott, hogy nincs eszénél. A családnak ez az ítélete, ez meglehetősen kemény. Valamennyi evangélium egységes abban, hogy az Úr Jézus földi szolgálatát testvérei értetlenséggel fogadták. Édesanyjáról, Máriáról azt írja ugyan Lukács az evangélium a második részének a 19. versében, hogy Mária a pásztorok által hozott angyali híradást megőrizte és forgatta a szívében, de annak jele, hogy ő igazi Krisztus hitre jutott volna, nem különösebben látszik, talán még a kánai borcsodát lehet itt megemlíteni, de az egészen úgy tűnik az első korintusi levél 15. részéből, az apostolok cselekedeteiről írott könyv elejéből, hogy csak a feltámadott Úr Jézus megjelenése, és hát ennek híre indította Jakabot, az Úr testvérét, és a család többi tagját is arra, hogy valóban úgy higgyenek az Úr Jézusban, mint ahogyan ő benne lehet hinni, hogy ő nem egy testvér, vagy egy furcsa ember, vagy egy olyan valaki, aki megzavarodott, hanem az élő Isten élő fia. Vajon mi válthatta ki az Úr Jézus családjából ezt a rettenetes véleményt, hogy hát bolond ez az ember, vigyük gyorsan haza. Mikor keresztelő János a pusztában keresztelni kezdett, az Úr Jézus is csatlakozott hozzá. Pedig az édesapja halála után, mint első szülöttnek neki kellett volna a családfői feladatokat gyakorolnia. Az evangéliumok azonban az Úr Jézus messiási tevékenysége, tehát felnőtt kora idején már nem hozzák szóba Józsefet, ebből úgy sejtjük, és úgy sejtették már az óegyházi írók is, hogy József nyilván már nem élhetett ekkor. Az Úr Jézusnak tehát otthon kellett volna lennie. Ő azonban nem követte a kor hagyományát, hanem keresztelő János keresztsége után az atyai házba már nem tért vissza, hanem vándor prédikátorként járt a Galilea városait és falvait, és aztán időnként elment Júdába is. Gyakran súlyos összetűzésbe került ennek során az írástudókkal, farizeusokkal, akik éppen ezért viszonylag hamar el is döntötték, hogy valahogy meg kell tőle szabadulni, hát az igazi megoldás, az end lösung az az, hogyha meggyilkolják. szinte kötelességüknek tartották tehát a családtagok, hogy valahogy ettől a fordulattól megpróbálják megmenteni. Hogy az Úr Jézusnak ezt a furcsa magatartását, hogy nem marad otthon a családról gondot viselni, hogy ráadásul ilyen különleges dolgokat tesz, meg egyik faluból a másikba megy, szóval, hogy ezt a zavarodottságával magyarázzák, ezzel védjék meg őt, mint egy saját magától, tettei következményétől, illetve hát a családot is. Hát ezt nagyon jól tudjuk, mi is olyan helyen élünk, ahol azért ismerjük egymást, hogy egy-egy ilyen hír, hogy valakinek a gyereke vagy az unokája valami szokatlan tesz, hát az azért futó tűzként megy végig a településen, hát ez az Úr Jézus korában is pontosan ugyanígy volt. Tehát nyilván a család saját magát is szerette volna egy kicsit körülbástyázni, legjobb lesz, ha otthon marad, majd valahogy rázárjuk az ajtót, aztán elfelejtik. Szóval ezzel csak azt akarom mondani, hogy azért nem egyértelmű, hogy csak gonoszság vagy rossz szándék lett volna e mögött, hogy őt haza akarták vinni. Talán inkább az értetlenség jelenik itt meg, hát nyilván ez hitetlenséget is jelent, tehát valahol rossz szándékot, de értetlenség inkább az alapja. Nem örülnek az Úr Jézus viselkedése során szárnyra kelt híreknek, mert nem értik, hogy kicsoda az Úr Jézus, úgyhogy inkább szeretnék elrejteni a világ elől. Szeretnék őt elhallgattatni. Hát ez egy olyan ige szakasz lehet, ha ezzel találkozik valaki, amelyen nagyon elgondolkodhat. Hiszen egy olyan társadalomban, amelyben a házasság, a család hagyományos formái kezdenek felbomlani, amikor már szinte az számít hagyománynak, hogy az egy-két nemzedékkel ezelőtti hagyományokat senki nem veszi komolyan, akkor különösen is fontos, hogy utána nézzünk, hogy mit is tanít ezekkel a dolgokkal kapcsolatban a Biblia. Hogy milyen megtartó közösségeink vannak egyáltalán az Isten igéje szerint. Vagy tényleg igaz lenne, amit manapság olyan sokan gondolnak, ami a filmekből árad, hogy a családunkkal nem kell foglalkozni, hiszen mondjuk az USA-nak a két végén élünk 1000 kilométerre egymástól, és karácsonyi filmek tömege szól erről, hogy egyébben egyszer találkozunk, akkor is veszekedni? Tényleg ez lenne az igazság? Vagy hogy az ember köteles elmenni onnan, ahová született? Mert az kicsi, mert ott nem tud élni? Vagy hogy kötelesek vagyunk néhány esztendőnként új élettársat szerezni magunk mellé, mert a régi már unalmas? Tetszenek érezni, hogy ezek a dolgok valóban nagyon megváltoztak, nem most kezdődött ez, már a múlt század második felében ennek a jelei látszottak. Az urbanizációban itt Magyarországon és a válások száma is valamikor a 60-es, 70-es években emelkedett hirtelen, nagyon magasra. Hát ahhoz képest mi mindig tudott emelkedni, de akkor volt igazából a hatalmas nagy változásnak az időszaka. Na hát szóval ezzel kapcsolatban ez a történet már mint az, hogy ő megzavarodottnak tartja az Úr Jézus az ő család, vagyis hogy tartják az Úr Jézust a családtagok, ő pedig azt mondja, hogy a bennem hívők az én családom tagjai, ez egy kicsit talán amolyan provokációnak is tűnhet, mintha az Úr Jézus is a földi családja ellen beszélne. Mintha velük való kapcsolatát relativizálná, hogy hát ők is vannak, persze tudom én, de hát nem ők a lényegesek. De hát az Úr Jézus is a családi közösséget rombolná? Vajon a másik oldalon pedig igazuk van azoknak a családtagoknak, akik számon kérik rajta, hogy miért nem vagy otthon az ács műhelyben, miért nem élsz úgy, ahogy apánk, nagyapánk és az összes többi férfi a családban? Az evangéliumok bizonyságtétele szerint az Úr Jézus a vele való hitbeli közösséget a vérségi családi kötelékek fölé helyezte. Ezt mindenképpen meg kell állapítanunk. Hiszen a tanítását hallgató embereken mutat végig, és ekkor mondja az őt izgatottan kereső és talán megmenteni akaró családtagoknak, íme az én anyám és az én testvéreim. Úgy tűnik, hogy az Úr Jézus küldetése éles határvonalat húz a családon belül. Én azért jöttem, mondja a Máté 10.36 szerint, hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe, ilyen direkt fordítja, a régi fordítás azért hoztam ebben. Súlyos szavak ezek, számolnak a Krisztus követésnek a következményeivel. Mert akit az Úr Jézus testvérének nevez, az hasonlóan Ábrahámhoz maga is egy kicsit kivétetik az ő földjéről, az ő rokonainak köréből. Mert nem marad ugyanaz az ember. El kell indulnia a mennyei hazafelé. Az Úr Jézus pedig azt mondja, aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fiú testvérem, nő testvérem és anyám. Szóval csak úgy lehetünk Krisztusnak rokonaivá, családtagjaivá, testvéreivé, ha úgy tetszik, ha vele együtt hajolunk meg mindannyian a mennyei atya akarata előtt. És ahol a hitnek külső körülményeket kell legyőznie, hogy sokszor olyan döntéseket hoz a hívő ember, amelyeket hit nélkül élő rokonai, ismerősei egyszerűen nem is értenek. Nem lehet, hogy megértsék, nem fogják fel. Mert máshogyan gondolkodnak. Így hát könnyen kialakulhatnak mindenféle viszályok, még akár a családon belül, a szűkebb környezettel szemben is. Nyilván bizonyos szekták sajátossága az, hogy határozott igyekezetük szembe is fordítani a fiatalokat a meglévő családjukkal, hát nehogy már valaki szóljon ezeknek a gyerekeknek, hogy rossz úton járnak. Ez néhány évvel, 10-15 évvel ezelőtt nagyon általános jelenség volt a mi hazánkban is, amikor a szekták kisegyházat elszaporodhattak. Manapság azért már talán ez egy ismert jelenség itt mi nálunk, hogy attól, hogy valaki nagyon kedves, attól még nem biztos, hogy cserébe meg kell tagadni a családunkat. Ezt a fiatalok is talán jobban érzékelik már. Nyilván ez egy problémát is jelez, ha az ember semmiképpen nem talál otthon figyelemre, akkor szokott ebből baj lenni, hogy akkor mástól kell figyelmet beszerezzem. Szóval nem erre tanít bennünket Krisztus, hogy a hívő ember ne törődjön az eredeti családjával, és hogy az eredeti család se törődjön a hívő emberrel, hanem csak legyincsen, hogy ez egy bolond, legjobb lenne bezárni. Nem erről van itt szó, hanem arról, hogy a Krisztussal járva a hozzávaló ragaszkodásunk a legelsővé válik, de ennek következménye, hogy a családomat is máshogyan szeressem, mint addig. Ha addig csak veszekedni tudtunk, ezek után hadd legyen ott a Krisztus is, és akkor már nem veszekedni fogunk talán mindig. Ha eddig nem tudtunk tűrni egymásnak, akkor egy kicsit talán most már tudunk jobban is tűrni egymásnak. Hogy a Krisztus példája hadd jelenjen meg a hívő emberen keresztül a családjában. Más következményei is vannak azonban annak, ha valaki a Krisztussal ilyen családi testvéri közösségbe kerül, szóval ha hallgat ő rá, Atyaistent követi és az Úr Jézust követi. Nem takarózhatunk tehát semmiképpen azzal, amit az igéből hallottunk, hogy lám, még a szent családba sem ment ez másképp, mint ahogy mi nálunk. Hát nincs itt mit tenni, hívők erre, hitetlenek arra, szakadjunk szét. Szó nincs erről. Arról van szó, hogy az Úr Jézus a saját családját is az Isten szemével nézte, tehát nem imádta őket, nem értük rajongott, jól tessenek érteni, de mégis szerette és pozitívan értékelte őket. Hát hogyan tudta volna felhívni a figyelmüket a saját küldetésére az Isten fia, ha nem ezen a módon, hogy kijelenti a családnak füle hallatára, nyilván megsúgták ezt nekik, ha élesben nem hallották volna esetleg, hogy nem az számít, hogy tőletek születtem, vagy köztetek nőttem fel, hanem az számít, hogy higgyetek abban az Istenben, aki engem elküldött. Hogy tudta volna őket egyébként felrázni? Mondta volna, hogy nem baj, nem baj, nem baj, ne higgyetek az Istenben, nincs semmi baj. Sokszor mi ezt szoktuk csinálni, milyen jó, hogy ő nem ezt tette. Igazán szeretettel tekintett a családjára, és nem pedig rajongott értük. Tehát nem azt nézte, hogy hogyan tudna rajongásában megmaradni, hanem hogy hogyan használ a családtagjainak. És ez időnként nehéz döntésekbe hozta őt, meg hát mindenkit, aki ezt vállalja. Mennyei küldetésének a kezdésekor sok vonatkozásban nyilván maga mögött hagyta a családját, és ezt megkövetelte a tanítványoktól is, hiszen a vándor prédikátori életmód alapból azt jelentette, hogy az ember nem mehetett minden este haza a családjához. Végső soron egyébként ez minden felnőtt embernek a sorsa, aki családban nőhet fel. Hiszen egyszer csak a saját lábunkra állunk, mert az utód sohasem lesz mindenben olyan, mint az elődei voltak. A felnőtt embernek van választása. Egy ilyen választás mondjuk az is, hogy egy hívő családban felnőtt gyermek maga is felnőtt korában megmaradjon a hit útján. Ebben a reményben keresztelünk gyermekeket. És ő maga is hitben járó keresztény családot alapíthat. Vagy mondjuk az is a felnőtt ember választása, amikor mondjuk a hitetlenségben valahogy felnőtt férfi vagy nő nagykorú gondolkodáshoz jut, és azt tudja mondani, én az Istent választom. Ez is egy jó döntés lehet. Mert nem vagyunk determinálva egészen a családunk által. Mert ha a Krisztus hív bennünket, akkor ő nagyon sok mindenben olyan szabadságot ad, amelyet, ha jól használunk, az a családunknak is jó lesz. Tehát nem egy ilyen elmarrás és kiragadás van itt elsősorban. Jézus családtagjainak a tőlük való távolodására, a nagykorú Jézus saját útjára adott válasza azonban mégiscsak érthető valahogyan. De miért is viselkedne másként egy féltőn szerető felelős anya, vagy éppen testvér? Miért ne próbálná megmenteni saját magától azt, aki ilyen érthetetlen dolgokat tesz? A szakasznak az evangéliumi üzenete tehát más, mint amit első olvasatra gondolunk. Nem arról van szó, hogy a család kitagadta az Úr Jézus, ő meg letagadja a családját. És a követőit tartja a családjának, mint valami hippi filmben, ti vagytok az én családom, az igazival meg nem törődünk. Nem arról van szó, hogy szakítanának egymással. Éppen a másik oldala hangsúlyos. Az, hogy Jézus váratlanul és meg nem érdemelt módon emel be a családjába olyanokat, akik mindössze annyit tesznek, hogy hallgatják azt, amit ő mond, és a figyelmükből következik, hogy elgondolkodnak rajta. Így ajánlja fel önmagát testvérként ezeknek az idegen embereknek. Tehát ez itt a hangsúlyos, nem pedig az, hogy a saját családját ezzel háttérbe szorítja, hanem bennünket, akik figyelünk rá, a saját családtagjainak a rangjára emel. Nem hagyott itt hát bennünket árván, amikor aztán fölment ugye a mennybe, hanem velünk akar lenni azóta is. Nem vagyunk jövevények és zsellérek, ahogy a 39. Zsoltárban olvassuk, hanem a szenteknek vagyunk polgártársai, és az Isten háza népének a tagjai, az Efézus 2.19 ír erről gyönyörűen. Szóval a Krisztus szeretete azokat, akik akkor őt hallgatták, és bennünket, akik most hallgatjuk az ő szavát, egy ilyen közösségbe emel be. A Krisztus családtagjai vagyunk. De ez mégsem jelenti azt, hogy a vér szerinti rokonainak a helyére vette volna fel az új rokonokat. Ez is nagy üzenet. Mi, akik talán időnként szívesen lecserélnénk hitetlen vagy éppen hívő, de bántó rokonainkat a Krisztusra, hogy vele legyünk, nem szabad elfelejtenünk ezt. Az Atya akarata magába foglalja a vér szerinti családunk iránti szeretetet is. Nem azt mondja az Úr Jézus a korábban idézett szavaiban, hogy mi legyünk a legszűkebb környezetünk ellenségeivé. Hogy mi mondjuk azt, hogy nem tárgyalok veletek, mert hitetlenek vagytok. Nem mond ilyet. Azzal a következménnyel számol ugyanakkor, hogy ha a család, a környezet semmiképpen sem akarja megérteni az evangéliumi üzenetet, még olyan szinten se, hogy azt tudja mondani, hogy ez a te döntésed, és legalább akkor támogatunk rád való tekintettel. Na szóval, ha idáig se lehet eljutni, akkor előállhat olyan helyzet, amelyben a hívő ember és a családja egyszerűen mégiscsak két úton kell, hogy elinduljon. De ezt sohasem a hívő ember kezdeményezi. Valamiféle hívő gőggel, hogy na akkor én elhagylak, levetkőzlek titeket, mert nem vagytok hozzám méltók, véletlenül se ajánl ilyet a Biblia sehol. A mi feladatunk akkor is az Isten akaratának a teljesítése, és a családtagok iránti szeretet, a róluk való gondoskodás, ha ők esetleg lépten nyomon kifejezik, hogy hát, te legalábbis bolond vagy, de még csúnyábbat is tudnánk rád mondani. Hiszen gondold végig, az emberek megvetése az, hogy valaki megveti a másikat, még soha senkit nem vitt közelebb Istenhez. Mi az, ami által te is ide kerültél? Az Istennek a szeretete, amit valakin keresztül megéreztél. Nagymamán, presbiter apukán keresztül, lelkipásztoron, hitoktatón, testvéren, szomszédnénin? Nem tudhatom, de valakin keresztül az Isten szeretete nyúlt a te irányodba, azért vagy most itt és nem bárhol másutt, ahol a többiek. Szóval attól még senki nem kezdett el a templomba járni és hinni az Istenben, hogy közölték vele, hogy hitetlen kutya is el fog kárhozni. Szeretettől lehet az Isten megtalálni. Nagyon jól értsétek, amit mondok. Szeretettel lehet az Istent hirdetni is. Szóval a Krisztustól való elhívás csak szeretetben történhet, ezen a módon aztán szenvedéssel is jár, de ez az elhívottak szenvedését jelenti, és nem azt, hogy ha egy családban van egy hívő ember, akkor őtől leszenvedjenek a többiek. Ez azt jelenti, hogy a hívő ember vállalja fel a szenvedést a szeretetért, hogy szerethesse az ő családtagjait. Nem mi okozzuk a fájdalmat a családtagjainknak, hanem ha ez fordítva van, akkor is legyünk készek hordozni. Az elhívásunk valódiságának az egyik mércéje éppen ez, hogy milyen kapcsolatban vagyunk önmagunkkal és a velünk egy fedél alatt lévőkkel. Hogy utat jelentünk-e a számukra a Krisztushoz, vagy éppen akadállyá válunk. Mert kisajátítjuk a Krisztust, mert ő a miénk. Nem adunk belőle a többieknek, megtagadjuk. Sajnos eljöhet az a pont, ahogy már mondtam, mikor nem lehet már a család szeretetét és Krisztus követését is tisztességesen fenntartani, de nekünk mégis az a dolgunk, hogy amíg mind a kettőre van lehetőség, addig teljes elszántsággal keressük az együttmaradást, a közös utat, hiszen ezen keresztül tud a Krisztus a körülöttünk élő családtagok felé is munkálkodni. Az Úr Jézus elment a szolgálatba, de nem szakított a családjával. János 19:26-27 szerint még a kereszten is gondja volt az édesanyjára. Halála előtt nem sokkal, hiszen a gondoskodó szeretetébe ajánlotta a szeretett tanítványnak, mivel ő már az utolsó perceit élte, és nem tudott innentől semmit tenni az édesanyjáért, nyilván emberileg nézve. Mindezek után a gyülekezetről is egy pár szó. Jogos elvárás, hogy abban a közösségben, amelynek életre hívója és folyamatos éltetője Jézus Krisztusnak a kereszt áldozata, a tagok is ehhez mérten legyenek segítőkészek, áldozatkészek egymás felé. Micsoda ritkaság, hogy valaki le tudjon mondani a saját érdekeiről másokért. Pedig a kereszténységnek ez éppen egy nagyon fontos etikai üzenete, amit ha nem gyakorlunk, akkor azzal a Krisztus jelen valóságát takarjuk el, az ő erejét tesszük jelentéktelenné. Testvéreim, ha valaki tetten is érnek valamilyen bűnben, mondja Pál, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelid lélekkel. Milyen sokszor inkább a másik lebuktatására érzünk hajlandóságot. Ha pedig mi vagyunk azok, akiket az igéből megfednek, akkor meg kifejezetten sértésnek vesszük még a szelid lélekkel elmondott gondolatokat is. Pedig a gyülekezet pontosan ezért van, hogy itt segítségére legyünk egymásnak a Krisztus útján járásban. Nem bizonyítani, nem a jobb helyekért harcolni gyűlünk össze, hanem azért, mert egy dolog közös bennünk. Viszont szeretjük az Úr Jézust, aki pedig arra kötelez bennünket, hogy egymást is szeressük, ne csak őt. Tehát itt megint ugyanaz a gond, mint a családban, kisajátítom magamnak az Istent, vagy megértem, hogy nekem attól nem jut kevesebb, ha két vagy három Isten tiszteletet kell tartanunk ebben a hatalmas templomban, mert annyian jönnek. Nekem attól nem lesz belőle kevesebb. A keresztény ember folyamatosan az Isten kegyelmének a tudatában él. Szóval nem felejti el, hogy ha nem lenne ez a kegyelem, akkor ő egyáltalán semmit sem tehetne azért, hogy az Isten észrevegye és szeresse őt, és azt sem felejti el a hívő ember, hogy ez a kegyelem nem egy személyes. És annak a kiválasztása, hogy ez kire érvényes, nincs is a mi hatalmunkban. Azt nem mi döntjük. Ezért figyelmezteti Pál a gyülekezetnek a lelki tagjait, hogy azért vigyázz magadra, hogy kísértésben essél. Mert egyikünk sincs a célban. Ki tudja még addig, milyen hosszú út vár ránk. Isten elvezet oda. De nem szabad nagyvonalon úgy gondolkodni, mintha mi már ott lennénk, és a célvonalon túlról bíztatgatnánk a többieket, akik csiga lassúsággal tűnnek fel az utolsó kanyarban. Nincs erről szó. Egyikünk sem nézhet nagy szemekkel és gőgösen a később érkezőre, arra, aki nem volt itt 5 éve, 10 éve, vagy éppen a múlt vasárnap. Egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be Krisztus törvényét. Erre adatunk ezek szerint Krisztusban egymásnak. Ahogyan ő a mi terheinket hordozza, álljunk mi is úgy készen, hogy a testvéreink terheit felvállaljuk. Ez itt elsősorban a gyülekezetre vonatkozik, amelynek mint közösségnek a mennyei haza jó ízét, illatát kellene magából árasztania. Hogy itt a Krisztusban szeretik egymást a gyülekezeti tagok. És ez nem csupán beszéd. Ennek kéne rajtunk meglátszania. Egymás terhét sem mi hordozzuk egyébként, hanem azt is a Krisztus hordozza bennünk. Ha nem félünk, nem viszolygunk a másik terheitől, hanem őszintén nyitottak vagyunk felé. És nem kell itt valami nagy dolgokra gondolni, vagy akár arra, hogy ez csak a lelki pásztorra vonatkozik, mert ez meg nem igaz. Egyszer egy lelkész család látogatáskor egy mosogató fölött a következő táblát látta kitéve. Itt naponta 4-szer tartanak istentiszteletet. Egészen elgondolkodott, és aztán a háziak elmagyarázták, ez a feladat arra célzott, amit itt Pál apostol mond. Hogy egymás terhének hordozása, az egymás rendelkezésére állása másik üdvösségének, jól létének az érdekében nem kevesebb, mint az életnek az istentisztelete. Ahogyan Krisztus szeretettel vállal fel minket, úgy lehetünk mi is az ő testvérei, ha ebben is követjük. Így válik istentiszteletté a mosogatás, amelyet szívből, a többiek iránti szeretetből végzel, nem pedig sanyarú kényszerből, hogy miért jutott rám a sor már megint, mérettünk ennyi féléből. Szeretettel, mert én ezt tudom hozzátenni a családom békéjéhez. És ezt úgy teszem hozzá, mint amit a Krisztus szeretetében végzek, a neki való válaszadásként. Krisztus szenvedve hordozta a terheinket, de soha senkinek nem dörgölte az orra alá, hogy mit kapott ő tőlünk és miattunk. Ilyen nincs a Bibliában. De jó lenne, ha méltó követőként, családjának tagjaiként mi is tudnánk az Isten iránti szeretetből egymás terhét hordozni, lelki vagy éppen fizikai értelemben. Család és gyülekezeti kapcsolatainkban tehát engedjük szóhoz jutni a Krisztus szeretetét, amely nem elvár, hanem kivár, amely a felebarát, a rokon sorsát, javát többre tartja a sajátjánál. Adjon ehhez erőt az Úr, a mi testvérünk mindnyájunknak. Ámen.